costume. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együtt létünket. Énekeljük kezdénekül, kedves testvérek, a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Lukács evangéliumának 8. részéből, a 40. verstől kezdődően. A Lukács evangéliumának 8. részéből, a 40. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. És történt, hogy amikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadta őt, mert mindnyájan várták őt. És ímé eljött egy ember, akinek Jairus volt a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kérte őt, hogy menjen be az ő házába. Mert volt neki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő ment, a sokasság szorongatta őt. És egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 esztendeje, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani, hátulról hozzájárulván megérintette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És azt mondta Jézus, ki az, aki engem érintett? Mikor mindnyájan tagadták, azt mondta Péter és akik vele voltak, Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem érintett? Jézus pedig ezt mondta, de érintett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőle. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén, megjelentett neki az egész sokaság előtt mindent igazán, és elmondta, hogy miért érintette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És Jézus azt mondta neki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 391-es énekünk első 4 versét. A 391-es énekünk így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Yeah.
Imádkozzunk! Jó atyánk, köszönjük, hogy gondviselő Istenünk vagy. Köszönjük a mindennapi kenyeret, a békés fekhelyet. Köszönjük szeretteinket. Köszönjük a ragyogó napfényt, a meleg nyarat, annak minden áldását, köszönjük a madárcsicsergést, köszönjük a virágok pompás színét, köszönjük mindazt, Urunk, amit lelki életünk területén is kivirágoztatsz, amikor megmunkálod a mi lelki életünk talaját, kiírtva onnan minden tüskét, amivel egymást bántanánk, amikor törődsz azzal, hogy a lelki gyümölcsözés folyamatos legyen a mi életünkben, azért, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás és minden egyéb lelki gyümölcs ne sorvadjon el a mi életünkben. Hát látod, milyen hajlamosak vagyunk a hétköznapok tülekedésében önzővé válni, milyen hajlamosak vagyunk hamarabb észrevenni mások hibáit, bűneit, mint a sajátunkét. Urunk, könyörülj rajtunk, és adj nekünk igazi, őszinte, belső látást. Felismerni azt, hogy elsősorban mi magunk szorulunk a naponkénti kegyelmedre, és mi magunk vágyunk újra és újra arra, hogy megérints minket, és a te érintésed nyomán mennyei erő áradjon szét, ami sokszor tehetetlen és bukdácsoló életünkben. Urunk, te tudod, mennyire szükségünk van erre. Azért, hogy a lélek erejének birtokában tudjunk akár 7-szeresen, vagy 77-szeresen is megbocsátani. A lélek erejének a birtokában bírjuk hordozni a terheinket, és meg is tudjunk vigasztalódni akkor, amikor erre van szükségünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy most is kész vagy megszólítani minket, és hisszük azt, hogy a te jelenlétedet lelked által úgy érezteted meg velünk, hogy mindenki fölszabadult szívvel, megbékélt lélekkel, megerősödött hittel menjen tovább az élet küzdelmébe. Köszönjük neked, hogy most is cselekvő úrként akarsz jelen lenni köztünk, mindnyájunk örömére és áldására. Amen. Készüljünk, testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szóra. Mert maga régonnak élet Testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található a Lukács evangéliumának 8. részében, a 45-től 48-ig terjedő versekben. Felolvasom az igét a Lukács evangéliumából, a 8. rész 45-től 48-ig terjedő verseiből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. És azt mondta Jézus: ki az, aki érintett engem? És mikor mindnyájan tagadták, azt mondta Péter és akik vele voltak: Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem érintett? Jézus pedig azt mondta: de érintett engem valaki, mert észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén, megjelentette neki az egész sokasság előtt, hogy miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És azt mondta neki Jézus: bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Drága testvérek, nagyon ismerős gyógyítási történetben van néhány olyan kulcs kifejezés, amelyek nagyon közel hozzák hozzánk ezt a 2000 éves történetet. Tudjuk, hogy 12 év óta vérző élet gyógyulásának a története bele van fonódva egy másik gyógyítási történetbe, a 12 éves kislány meggyógyításának, pontosabban a feltámasztásának a történetében. Érdekes összefonódás ez, és különös az, hogy Lukács, az evangélista, nem véletlenül hangsúlyozza azt, hogy a Jairus leánya, aki halálos beteg, és aki ezt sürgetve hívja Jézust az apa, az 12 éves, és miközben halad Jézus Jairus házához, útközben végül megáll a 12 éve vérző asszony meggyógyítása ügyében, azaz két olyan élet ér össze itt Jézussal, amelyik egyik titokban szenved már 12 éve, a másik pedig hirtelen rászakadó betegségben haldoklik. Az egyikről nem tud senki, vagy talán csak a legközelebbiek, a másiknak a baját, a 12 éves kislány halálos betegségét pedig világgá kürtöli maga az apa, amikor nyilvánosan az utcán hangosan sürgeti Jézust, hogy jöjjön, és tegyen valamit a leánya életének érdekében. Most erre a két kifejezésre szeretnék egy kicsit reflektálni. Titkon és nyilván. Ma is így van ez. Vannak titkon szenvedők és hosszan szenvedők, akik magukban, talán titokban hordozzák betegségüket, lelki bajukat, csalódásukat, fájdalmukat. Úgyhogy nem is szeretnék világgá kürtölni, mert talán szégyellik, talán nem szeretnék, hogy a világ a szájára vegye őket, és hány ilyen titkon vérző élet van ma is ebben a világban. Nem feltétlenül fizikai értelemben vérző, mint ennél a bibliai asszonynál. Sokszor veszélyesebb, fájdalmasabb a belső, titkon vérző, lelki fájdalmakat hordozó élet. És bizony, ezért van tele sok-sok pszichológusnak és pszichiáternek a rendelője, ezért nyúl manapság sok-sok ember pótszerhez, alkoholhoz, nyugtatókhoz, altatókhoz, ezért járnak kuruzslókhoz, varázslókhoz, jövendőmondókhoz, nagyon sokan itt, de nem csak itt, ahol azt mondanánk, hogy egy babonás országban élünk. Lásd, statisztikák szerint a civilizált, kulturált Németországban több bejegyzett jósnő, adófizető jósnő működik, mint lelkipásztor. Mert hogy van kliens bőven. Mert csak ilyen belső vérző élet valahol keresi a megoldást. Mint ahogy kereste ez a 12 éve külsértelemben vérző asszony. Sok orvosnál minden vagyonát rejájuk költve, és mégsem találva gyógyulást. Mennyi mindent kipróbál az ilyen titkon vérző ember. Talán utolsó lehetőségként Istent, Jézust. Mint ez az asszony. Kérdezhetnénk, hol volt eddig? Talán csak most hallott Jézusról? Miért halogatta Jézushoz jövetelt? Mert úgy vagyunk sokszor Istennel, mint a repülős az ejtőernyőjével. Jó, ha ott van a közelben, de soha nem szeretné használni. Jó, ha Isten is ott van valahol kéznél a háttérben, de még jobb, ha soha nem szorulunk rejá. Ha úgy a magunk is bölcsességével, ügyeskedésével, erejével megoldjuk a magunk baját. Mert ha már Istenre szorulunk, akkor végül elkötelezettjei leszünk. Akkor már nem ússzuk meg olyan olcsón. Lám ez az asszony is valahogy, aki titkon hordozta 12 éve az ő betegségét, a gyógyulást és az áldást is valahogy titkon akarta megszerezni Jézustól. De nyilvánossá vált. Jairus első perctől nyilvánossá tette az ő házára szakadó baját. Hangosan hívta az utcán Jézust az ő haldokló 12 éves leányához. És az is nyilvánvalóvá lett, hogy Jézus nem csak a betegség fölött úr, hanem lám még a halál fölött is úr. Így fonódik össze ez a két különös történet. De most nézzük meg, hogy ez az asszony, mikor hall Jézusról, hátulról akarja megközelíteni őt, megérinteni az ő ruhájának peremét, magában morfondírozva, mondva, szinte önmagát győzködve, hogyha hátulról akár titokban is megérintem őt, meggyógyulok. Nyilván van ennek logikus bibliai magyarázata, teológiai magyarázata, hogy miért akarta ő titkon megérinteni Jézust. Azért, mert az ószövetségi mózesi törvény szerint az ilyen betegségben szenvedő ember tisztátalan volt. Mint a leprás. És az ilyeneknek a törvény szerint kerülniük kellett az emberek közösségét. Az ilyeneket nem volt szabad megérinteni Mert akkor, aki megérint egy ilyen betegségben szenvedőt, akár egy leprást is, az tisztátalanná lesz. És a tisztátalannak tilos bemenni a templomba, részt venni a közösségben, mert úgymond fertőz. És ez az asszony tudta azt, hogy őt senki meg nem érintheti, és hogy neki is tilos bárkit is megérintenie. És mégis, úgymond a törvény tiltása ellenére bátorkodik megtenni ezt a merész lépést, hogy ha csak úgy titokban is, hátulról is, de érintse meg a Jézus ruhájának peremét. És utána, mikor ez megtörténik, akkor úgy el akar tűnni a tömegbe. Ne vegye észre senki, hogy mi történt vele. Persze ki az első, aki észreveszi? Maga Jézus. Hogyan magyarázza ő ezt? Még a tanítványoknak is, akik Péterrel az élen elkezdik magyarázni, uram, hát itt szorongat, löggös téged a tömeg. Miféle kérdés ez, hogy ki érintett engem? De azt mondja Jézus, tudatosan érintett engem valaki, mert megéreztem, hogy erő származott ki belőle. És ekkor derül ki, hogy nem lehet csak úgy olcsón megúszni a Jézussal való találkozást, a vele való érintkezést. És miért kell nyilvánossá válnia az asszony titkának? Mert azt olvassuk, hogy reszketve előjön, térdre esik Jézus előtt, és elmond neki mindent igazán. Azért kell a titoknak lelepleződnie, és nyilvánvalóvá válnia az asszony szándékának, mert Jézus többet akar adni neki a testi gyógyításnál. Mert amikor azt mondja, hogy a te hited megtartott téged, és eredje békességgel, akkor ebből rögtön megértjük, hogy Jézus az ő lelkét is rendbe akarta tenni. Mert ki tudja, hogy milyen bűn következményeként jutott ő ebbe a testi bajba. Netán néhány abortusz előzte meg az ő vérfolyását. Vagy ki tudja, hogy milyen erkölcsi élete volt, nem részletezi ez a történet. De hogy félve, remegve jött Jézus elé, és őszinte bűnvallást tett, ez a Jézussal való találkozásnak a következménye. És ezt nem lehet lespórolni, hogyha az ember elkezdi keresni Istennél az ő életének megoldását. Nem lehet olyan olcsón megúszni, hogy csak érintőlegesen beszélek felszínes dolgokról. Mint ahogyan egy rákos daganat esetében nem lehet megúszni a kést. Nem elég egy kis kenőcs, nem elég az orvos simogatása. Szükség van a mélybe vágó késre. Nos hát, Jézus ezért leplezi le ennek az asszonynak az érintő szándékát. Azért, hogy megajándékozza őt a bűnbocsánat örömével. Mert csak ennek nyomán támad békesség az ember szívében. Először bűnlátás szükséges, aztán bűnvallás következik. A bűnvallás után a feloldozás jön. És a feloldozás nyomán megszületik az ember szívében a békesség. És ez a teljes gyógyulás. Ezt nem lehet lesporolni. Ez az asszony talán azt gondolta, majd később visszajövök én még Jézushoz, amikor úgy négy szem közt találkozhatom vele, és elmondom neki az én egész történetemet. Vagy akkor majd megköszönöm neki az én gyógyulásomat. Ez az azonnal meggyógyulás, és a majd következő hálaadás. Magunkra ismerünk netán. Segíts, Uram, de most mindjárt. Aztán néha meg is történik, hogy azonnal segít. És nem jön a hála azonnal. Majd. Majd teszek én valamit. Majd, ha a körülmények kedvezőbbek lesznek. Majd. Különösen a kommunizmus uralma idején ismétlődő történetek voltak az ilyenek. Titokban, még a magas pozícióban lévő valakik is keresték Isten bajaikban. De aztán nyilvánosan nem merték fölvállalni, akár egy templomba elmenve a hálaadásnak a megmutatását. Majd, ha kedvezőbb lesz a helyzet, majd, ha nyugdíjba megyek, majd akkor megyek, hálát adok az Istennek, majd akkor részt veszek a közösségben. És a legtöbbször ez a majd nem jött el soha. Mert az ilyen halogató majd a mi életünkben is gyakran azt jelenti, hogy soha. Majd megyek, majd megköszönöm. És hányszor elmarad a köszönet? Olyan döbbenetes hallani azt, hogy valaki segít valakin, aztán ott van a gondolat a fejében, a szívében, hogy el kellene menni megköszönni. Majd, most nincs időm. És aztán örökre elmarad a köszönet, a hála kifejezése. És akkor mit könyvel el az, aki segített? Jaj, de hálátlan ez az ember. Meg se köszönte. Nem kellene így járnunk, sem Istennel, sem embertársainkkal szemben. Hogyha azonnal jön a segítség, akkor legyen a köszönet és a hála is azonnali. Nem majd. És vállaljuk föl a mi Urunkat úgy, azonnal, akár a nyilvánosság előtt is, ahogyan végül is föl kellett vállalni ennek az asszonynak is múltját is, jelen szándékát is. De ennek az lett a jutalma, hogy ott a nyilvánosság előtt Jézus azt mondja neki, asszony, vagy bizzáleányom, mert a te hited megtartott téged, eredje békessége. Micsoda felszabadító érzés lehetett urrá ezen az asszonya. Hogy maga az Isten azt mondja, hogy ez a te hited elég volt ahhoz, hogy megtartson téged. És most már megbékélt szívvel mehetsz. Mert nem csak testi bajadra kaptál gyógyulást, hanem lelki bajodra is. A te egész múltad rendbe van téve most azáltal, hogy velem érintkezésbe kerültél, és őszintén elmondtál itt nyilvánosan mindent. Most ezt nem lehet lesporolni. Ilyen módon akar gyógyítani Jézus. Persze az a kérdés is fölmerül ennek kapcsán, hogy miért 12 évig hordoz valaki egy betegséget, vagy netán még több ideig. És a következő kérdés, hogy van-e mindig gyógyulás? Hát lehet, hogy valaki évekig, évtizedekig hordoz egy betegséget, és nincs gyógyulás. Ugye közismert a Johnny esete, könyvek is jelentek meg róla, tőle, hogy miután az a strandos baleset megtörtént 17 éves korában, nyakcsigolya törés miatt lebénult, remélte, hitte, sokan mondták is, hogy imádkoznak érte, hogy Isten meggyógyítja. És aztán el kellett fogadni a sok évi küzdelem lelkitusa után azt, hogy de Isten nem gyógyítja meg. Miért? És akkor találta meg erre a kérdésre a választ, amikor felismerte, hogy Isten így akarja őt használni. Tolókocsiban azok között, akik hasonló sorsúak. És egész világ szintjén zajlik ma is az ő missziós szolgálata, a mozgás sérültek között, azok örömére, áldására, lelki bátorítására, hogy igen, Isten még így is tudja használni őt. És nem csak a szóbeli közlés szintjén, erősíteni, bátorítani, vagy vigasztalni a hasonló sorsúakat, hanem különös, hogy még azt a tehetségét is tudta kamatoztatni, amit Isten adott neki, hogy a szájába fogott ceruzával ír, rajzol és fest. Nem is akár hogyan. Kiváló művészi munkák születnek így az ő munkájából. Nos hát, igen, ekkor értjük meg azt, hogy Isten nem sablonosan cselekszik. Igen, van, akit meggyógyít talán 12 évi betegség után, és van, akit nem gyógyít meg. Mert éppen a tüskéjével együtt akarja használni, mint ahogy Pál apostol esetében történt, ahogy olvassuk, hogy három ízben könyörgött Istenhez, hogy vegye el azt a tövist a testéből, ami gyötri őt, nem nevezi meg, hogy mi ez a betegség. És nem veszi el Isten, hanem azt mondja neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm a te erőtlenséged által jut célba. Mert ha túl erős lennél, lehet, hogy az én erőmet nem vennéd igénybe. De így, hogy tüske van a testedben, így, hogy rám szorulsz, így lesz a te életedben, a te tüskével terhelt, gyenge életedben láthatóvá az én erő. Nos hát, különös Isten cselekvési módja az ember életében. A fájdalom nem Isten tévedése. A fájdalom isteni ajándék, mondja egyik neves amerikai orvos, aki Indiában a leprások között dolgozott évtizedekig. A fájdalom Isten ajándéka. Persze ez senki által nem kívánt ajándék, mégis ajándék. És hogy Isten maga is részt vett a mi fájdalmunkban, erről beszél a Szentírás, nem is egy helyen. Maga a krisztusi megváltás történet is ennek a kézzelfogható bizonyítéka. Erre utalva mondja ugye már Ézsaiás a proféciájában, hogy fájdalmainkat ő viselte, betegségeinket ő hordozta. Igen, Jézus Krisztus magára vette a mi fájdalmunkat. Részt vett a mi szenvedésünkbe. És minden olyan kérdésre, hogy hol van Isten, amikor én szenvedek? Vagy hol volt Isten, amikor a holokauszt borzalma történt? Embermilliók pusztultak? Most minden ilyen kérdésre itt a válasz, hogy ott, ahol Jézus Krisztus önként magára vette bűneink büntetését és minden fájdalmunkat, és a kereszten, igenis a legmélyebb szenvedésben, együttérző módon volt jelen itt a mi világunkban. Embertestet öltött. Olyan testet, amelyik átszegezhető volt, megcsufolható volt, megölhető volt. Most így vesz részt Isten a mi fájdalmunkban. Éppen azért, hogy soha senki reménytelenségében ne mondja azt, hogy Isten végképp elfelejtette őt. Mert hogy az Isten jelenléte Krisztusban valóságos. És az ő jelenléte ma is arra serkent minket, hogy minél közelebb menjünk hozzá, hittel megérintsük őt, mint ez az asszony tette. És ebből a nagyon közeli érintésből, személyes kapcsolatból szülessen meg az a csoda, amire újra és újra szükségünk van. Nem feltétlenül mindig a testi betegségek kapcsán, hanem sokszor a belső lelki vérzések kapcsán. Mert ezek is mind-mind Jézus ereje által gyógyíthatók. Csak ne legyen ő az utolsó lehetőség. És ne járjunk úgy, mint ez az asszony, hogy kipróbálunk minden emberi eszközt, akár a vagyonunkat is ráköltve, csak hogy végre eljussunk Jézushoz. Ez az egyszerű és mégis nagyszerű megoldáshoz. Aki ma is úgy van jelen, hogy megérinthető, megszólítható, és igénybe vehető úgy az ő isteni ereje, hogy átáradjon a mi életünkbe, és megszűnjék akár belső lelkivérzésünk, csalódásunk, fájdalmunk, örömtelenségünk, belső lelki kiégésünk, megszűnjék mindaz, ami terhel, ami boldogtalanná tesz. Mert Jézusban lám, erre ma is van lehetőség. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 446-os énekünknek első két versét. 446-os ének így kezdődik, az áldott orvos közeleg. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy zengheti a mi szívünk ezt a dalt, aminek tartalma Te vagy, Jézus. Köszönjük neked, hogy ez a név keresztül kasul zeng ma is ebben a világban. Sok-sok belső, vagy akár külsértelemben vérző élet nagy reménységeként. Bocsásd meg, megváltó Jézus, áldott orvos, hogy sokszor mi is halogatjuk a hozzád menetelt, a te felkeresésedet, a te megszólításodat, a te segítségül hívásodat. Hány és hány emberi próbálkozás után kényszerültünk mi is nem egyszer bevallani, hogy nincs tovább, muszáj hozzád mennünk. Kénytelenek vagyunk térdre esni előtted, megvallani neked, hogy elrontottunk sok mindent, és saját belső vérzésünk, vagy netán éppen külső betegségünk is nem egyszer az engedetlenségnek, vagy a bűnös életvitelnek, a kemény szívűségnek, a makacságnak a következménye. Köszönjük neked, Jézus, hogy ezt mind megvallhatjuk neked. Bocsásd meg, hogy gyakran azonnal érkezett segítségedre mi halogattuk a hálaadást, a köszönetmondást, az áldozathozatalt. Köszönjük neked, hogy ezt is meg tudod bocsátani nekünk. Kérünk, Urunk, hogy ne engedj minket bujkálni előled. Ne engedj minket titkolózásba burkolózni. Mert ezzel csak halogatjuk a megoldást. Késleltetjük a gyógyulást. Köszönjük neked, hogy amikor hittel kiállt valaki hozzád, te legtöbbször nem hagyod válasz nélkül. És amikor netán késik a válasz, vagy más módon érkezik, az is a javunkat szolgálja. Köszönjük neked, hogy te még a tüskét hordozó életeket is föl tudod használni a te országod építésében, mint egykor Pál apostolt, vagy ma Johnnyt és a hozzá hasonló sorsúakat. Urunk, köszönjük neked, hogy rábízhatjuk a vérző életeket, könyörű rajtuk, hogy hozzád menjenek hittel, igazi személyes kapcsolatba kerüljenek veled, és átéljék a megtartatás csodáját, a lelki békességre jutás örömét. Urunk, imádkozunk a gyászoló testvérekért, különösen azért a családért, ahol az elmúlt héten volt temetés, gyülekedtünk közösségében. Vigasztaló szereteteddel hajolj le hozzájuk, és áld meg őket. Imádkozunk, Urunk, a fiatal házasokért, akik nemrég kötöttek házasságot, azokért a jegyes párokért, akik ezen a nyáron kötnek házasságot. Áld meg őket döntésükben, rád figyeléssel, neked való engedelmességgel, hogy te légy az ő soha ki nem apadó szeretetüknek a forrása mindig. Köszönjük, hogy rábízhatjuk szeretteinket, közelben, távolban levőket, gyermekeket, unokákat, áld meg az utánunk jövő nemzedékeket, hogy ők is rád figyeljenek, téged keressenek, és áldásfordozókká váljon az életük. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusért elfogadod szívünk kérését, háláját, és meghallgatsz most is minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondjál ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozás rendjén újból hirdetem azt, hogy a mai szeretetszolgálati persejbeli adományunkat is egy Maros megyei kicsi gyülekezet anyagi támogatására fordítjuk. Haranglábnak hívják ezt a falut, Küküllő menti kis gyülekezet. Nagy templom javításba fognak, és nem elég a saját anyagi erejük, és ezért kértek tőlünk támogatást. Isten áldja meg a mi adakozásunkat. Testvérek, az elmúlt hét folyamán csütörtökön utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből özvegy Terebesi Andrásné született Szántó Edit asszony testvérünket, aki életének 82. évében hunyt el, hosszas betegség után. A Bábolna utca 19 szám alatt lakott itt a szomszédságban. gyászolja őt fia, menye, két unokája, imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását részükre. Hirdetem azt, hogy vakációs Biblia hét lesz újból a gyermekeknek, ahogy minden nyáron szoktuk ezt szervezni, július 4 és 8 között, hétfőtől péntekig, várjuk majd erre a hétre a gyermekeket, a szülőket pedig szeretnénk megkérni, hogy egy kicsit támogassák ezt a hetet süteménnyel és házi szörppel, ilyesmit kérnénk hozni majd, hogy a gyermekeket tudjuk minden nap ellátni, még emellett más ellátásban is lesz részük ezen a héten a gyermekeket. Megérkezett az éjféli kiáltás című folyóirat, és a hírek Izraelből, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik ezt a folyóiratot. Most pedig folytassuk együttlétünket, testvérek, énekeljük a megkezdett 446-os ének negyedik versét. 446-os ének negyedik verse így kezdődik: elmúlik minden fájdalom. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondva a Heidelbergi K.T. első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva.
Oh, yeah.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.